Gyertek fennállva hallgassuk meg Istenünk igéjét. János írása szerint szólít bennünket ma este Jézusnak egy a tanítványokhoz intézett mondatából. Nem ti választottatok engem, hanem én választottalak titeket, és én rendeltelek titeket, hogy elmenjetek, és gyümölcsöt teremjetek, és hogy a ti gyümölcsötök megmaradjon, hogy akármit kértek az Atyától az én nevemben, megadja azt néktek. Ha hittan órán ülnénk, és jó páran vagytok, akikkel ültünk együtt hittan órán, egy játékos kérdéssel kezdeném. Melyik a kakukk tojás? Neveket mondok. Ábel, Énók, Noé, Ábrahám, Sára, Jákob, Mózes szülei, Mózes, Ráháb, Gedeon, Bárák, Sámson, és a proféták, Ézsaiás, Jeremiás, Jeremiás, Irámai, Ezékiel, Dániel, Hósás, Jóilámos, Abdiás, Jónás, Mikás, Náum, Habakuk, Zokóniás, Haggeu, Zakariás, Malakiás, maradt még levegőm is. Melyik a kakukk tojás? Segítek! Egy név és egy hozzá kapcsolódó hitből fakadó cselekedet. Ábel. Hit által becsesebb ajándékot hoz, mint Káin. Emlékszünk, a hit hőseinél olvassuk az ő neveiket. Énók, egy név és egy cselekmény, hitből fakad, az, hogy ő hit által felvétetik Istenhez. Noé, hit által bárkát épít, Ábrahám, hit által érkezik meg az ígéret földjére, és ő az, aki hit által kész feláldozni a számára legfontosabbat. Sára, aki hit által erőt nyer, Jákob, akiről azt olvassuk, hogy hit által áldja meg az ő fiait, József, aki hit által rendelkezik élete végéről, Mózes szülei, akik hit által rejtegetik a gyermeket, Mózes, aki először tiltakozik, hogy a fáraó fiának mondják őt, másrészt ő az, aki Vöröstengeren átkelvén elegészen Jerikó falait ostromolja, hit által győz. Aztán itt van Ráháb, egy parázna asszony, aki hite által nem vesz el. Itt vannak a bírák, Gedeon, Bárák, Sámson, Jefte, Sámuel és a többiek, és itt van Dávid. Melyik a kakukk tojás? A prófétákat már nem sorolom el újból. Ki a kakukk tojás? Mindannyiukra igaz, hogy hallják Isten hívását. Mindannyiukra igaz, hogy ezt a hívást hit általi engedelmesség követi. És sokukra igaz, hogy ebből az engedelmességből győzedelmes élet fakad. Kivéve a kakukk tojást. Itt van ő, aki ismeri Isten hívását, hallja Isten parancsát, az ő neve Jónás, a próféta, az Isten embere, és a kérdés így hangzik, aki hallja és ismeri az Isten hívását, mégis kakukk tojássá lesz. Miért? Mert nem fakad mindebből hit általi engedelmesség. És itt vagy te, és itt vagyok én, és itt vannak azok, akik ismerik az Isten hívását, itt vannak azok, akik hallják azt a küldetést, amelyet ki tudja mióta már a szívedben hordozol, hogy mi a te feladatod, küldetésed talán egy életen át, és akkor most jön egy olyan kérdés, amelyre csak őszinte választ szabad ma este adni. Én csak a magam nevében válaszolhatok erre a kérdésre. Nem lettem kakukk tojás azáltal, hogy bár ismerem az elhívást, a küldetést, de hiányzik a hit általi engedelmesség. Ma este erre a kérdésre kell nekünk őszintén felelnünk. Nekünk, akik ismerjük a mindenható Isten hangját, az ő elhívását és küldetését, erre a kérdésre kell ma este őszinte választ adnunk. Fakadt-e mindebből egy életen át tartó hit általi engedelmesség? Jónás történetének egy-egy állomása legyen most tükör számodra. És egy dolgot hadd kérjek, mielőtt belepillantasz a tükörbe. Nem kell megfogalmaznod mindazt, amit látsz. Nem kell kimondani. Csak itt belül a szívembe. Hogy a tükör, ennek a prófétának az élet eseménye, a saját életemre nézve mit üzen. Ezt az egy dolgot hadd kérjem, hogy ezen a ponton légy őszinte, hogy aztán lásd meg újból az elhívó Isten végtelen kegyelmét és szeretetét, lásd meg ma önmagad olyannak, aki vagy, és lásd ma este önmagadat, lehet, hogy talán először vagy újból sokadszorra olyannak, akivé az Isten téged formálni akar, hogy aztán mindannyian eljussunk ehhez a csodálatos hanghoz, amit így olvastunk. Nem ti választottatok engem, hanem én választottalak titeket, hogy elmenjetek és gyümölcsöt teremjetek, és hogy gyümölcsötök megmaradjon. Így figyeljünk ma este Jónásra. Nézzétek, nagyon egyszerű gondolatok lesznek, nem ásunk a teológia mélyére. Most nem feszegetünk dogmatikai nagy élet-halál kérdéseket. Nagyon egyszerű kérdéseket hoztam ma este. Az a szerint tapasztalatom, hogy egyszer-egyszer az egyszerű kérdésekre nehéz a válasz. Nézzétek, ez a történet így kezdődik, és lőn az Úrnak szava Jónáshoz, Amittáj fiához. Keveset tudunk Jónásról, nem sokat ír róla az írás, annyi ismeretes, hogy második Jeroboám izraelita király idején él, ez Krisztus előtt a 8. évszázad. Ez azt jelenti, hogy Jónás kortársa Ámós és Hósás prófétáknak. Még a babiloni fogság ideje előtt járunk, rendkívül feszült a helyzet Izraelben, belső és külső feszültségek egyaránt támadnak. Ebbe az időben szólítja meg Isten ezt az embert. Az ő története, annak írásba foglalása az írás kutatói szerint sokkal később történik meg, már Ninive 612-es bukása után, és a történet fő mondani valója nem más, mint hogy Isten népének, Izraelnek küldetése van a pogányokhoz is. Isten népét Jónás személyesíti meg, a pogányokat Ninive lakói, a fő gondolat pedig ez, hogy Isten népének küldetése van a pogányok felé. Ez a fő mondani való. Lőn az Úrnak szava Jónáshoz. Kelj fel, menj el Ninivébe, a nagy városba, és kiálts ellene, mert gonoszságuk felhatott elé. Ninivét nem kell senkinek bemutatni. Egy ókori nagyváros, az egyik legjelentősebb társadalmi, szociális és egyéb mutatókkal rendelkező város. A Tigris keleti partján jelentős szereppel bír, kereskedelmi utak hálózzák körül, királyi székhely, hatalmas városfal, pompás parkok jellemzik, és egy döntő Istár kultusznak a fő központja. Egy olyan babiloni pogány hitvilág uralja ennek a városnak a légkörét, amelyben Istár, a fő Isten anya, a termékenység asszonya, az anyaság, a szerelem, a harc, majd a győzelem istennője. Kérdezhette volna Jónás abban a pillanatban, amikor megszólítja őt ez a hang, hogy mi közöm nekem ehhez a városhoz? Mi közöm nekem ehhez a világhoz? Lőn az Úrnak szava, és talán lőn rögtön ezzel egy időben egy belső hang, mi közöm nekem mindehhez? Ehhez a kultúrához, ezekhez az emberekhez, ahhoz a világhoz, amelyre nézze nekem most Isten azt mondja, hogy indulj. Isten embere, megszólított ember, konkrét feladata és küldetése van, és egyértelmű, hogy ebben a helyzetben csak egyetlen egy válasz elképzelhető, mi ezt így szoktuk énekelni. Ím hol vagyok, édes Uram Istenem, kész vagyok mindenben néked engednem, szent nevedért szörnyű halált szenvednem, csak az igaz hitben ne hagyj tőled elesnem. Ez lenne a várható válasz, igaz? Az Isten emberétől, meg ennek folytatása. Oda megyek, ahová parancsolod, akár tűzre, akár vízre akarod, vagy fegyverre, tömlőcre te kívánod, Legyen, Uram Isten, valamint Te akarod. Tudjuk jól, ezt az éneket a Gája rabok fogalmazták meg egy olyan helyzetben, amelyre ugyanúgy igaz volt ez, hogy mi keresni valóm van nekem ezen az úton, ahol csak szenvedés, lemondás, nélkülözés, és lehet, hogy az életem ára lesz ennek az útnak a reál eső része. Mi közöm nekem Ninivéhez? De az Úr szól. És a logikus válasz az Isten emberétől most ez. Oda megyek, Uram, hová akarod, akár tűzre, akár vízre adod, és ez, hogy ím hol vagyok, édes Uram, Istenem, kész vagyok mindenben néked engednem. És akkor a következő mondat így hangzik, hogy fölkelt Jónás, hogy Tarziszba menjen az Úr elől. A küldetés egyértelmű, igaz? A küldetés tiszta, egyértelmű célt mutat. Zárójel. De jó neki, de jó ennek a Jónásnak. Hogy ilyen tisztán és egyértelműen mutatja neki az Úr az utat. Bárcsak egyszer ilyen tisztán és egyértelműen hallanám az Úr hangját, amikor az életem döntő útjairól és állomásairól gondolkozom. De jó neki! Jaj, ha egyszer nekem lenne ilyen nagy élményem az Istennel, hogy ő megmondja, hogy hova. És nekem csak indulni kell. Oda, Uram, hová akarod. Nagy dolog, még akkor is, ha nehéz ez az út, még akkor is, hogyha talán hátratétellel jár, még akkor is, hogyha le kell mondani dolgokról, ím hol vagyok, édes Uram, Istenem, kész vagyok mindenben néked engednem, hallottad, emlékszel az ő hívására? Legutóbb így fogalmaztuk meg, mint annyiszor már sokszor. Ígéred é, fogadod é, hogy te ezért a kegyelemért hálából egész éltedet az Úrnak szenteled. Emlékeztek erre a mondatra? És mi együtt szoktuk rá mondani, hogy ígérem és fogadom. És mi a következő mondat? Fölkelt Jónás, hogy Tarziszba menjen az Úr elől. Adva van a csoda, hogy Isten személyesen szól. Adva van a csoda, hogy Isten megmutatja, hogy kikkel van nekem küldetésem. Adva van a csoda, hogy Isten hatalmas feladatot bíz rá. És ehelyett Ninivéből Tarzisz felé vesz az útja. Fönícia felé, afelé a település felé, amelynek szintén stabil gazdasága volt, szintén valószínű nem sokat tudott róla, rögtön fakad a kérdés, hogy miért? Nem írja a Szentírás, hogy miért. De tegyük fel ezt a kérdést, hogy miért. Amikor az Isten egyértelmű irányt mond, és az Isten embere szívéből egyértelműen kellene fakadjon, hogy ígérem és fogadom, és oda megyek, Uram, hová akarod, akár tűzre, akár vízre, ó, ki az közülünk, akinek tűzre meg vízre kellene mennie? Nem. Sokkal könnyebb, sokkal egyszerűbb feladatokat kaptam én tőle, és az utam mégis Ninivéből Tarziszba vitt. Miért? Az írás nem árulja el, hogy miért. De elkezdtem fejtegetni, hogy miért. Így találtam rá Márai Sándornak egy gondolatára. Nézzétek csak, mennyire igaz, mennyire valós. Lehet, hogy válasz erre a kérdésre, hogy Ninive helyett miért Tarzisz. A kísértésről ír a füves könyv valamelyik fejezetében. Nézzétek csak. Valahányszor kishitű leszel munkádban, és milyen gyakran megkísért a fáradtság, a csömör, a céltalanság kínzó érzése, az önvád, hogy ez is csak hiúság, a homályos vágy, hogy jobb lenne hagyni mindent, csak a legszükségesebb önfenntartó műveleteket végezni, olvasni és élni, jeltelenül és nyomtalanul élni és múlni el. Tudnod kell, hogy ez a legsúlyosabb kísértés, amellyel az élet megkínál. Ilyenkor erősnek kell maradni, mint az igazi hősök, mikor lehetetlen feladattal állnak szemközt. Tudnod kell, hogy mindenhez inkább van jogod, mint megszökni a munka elől, melyet kijelölt számodra a végzet. Ezt mondja Márai. A kérdést így tettük fel, miért? A válasz nála így hangzik. Megkísért a fáradtság, a csömör, a céltalanság, az önvád. Ismerős ez? Ismerős ez? Amikor Isten azt mondja, hogy indulj Ninivébe, mert küldetésed van, és akkor jön egy kísértés, talán a fáradtság, a csömör, talán az, hogy céltalan ez az egész út, el se kezdem, mert minek? Ha rágondolok, vele kapcsolatban kezdjem el, annyiszor elkezdtem már. Olyan sokszor szólt egy hang, hogy kezd el, próbáld meg most újra. És akkor megszólal egy hang, egy fáradt, csömör, céltalan hang, Ady Endre tollából valahogy így, és lehet, hogy egyszer-egyszer a szívünkben valahogy így. A kísértés, az utat tévesztett ember hangja, mit adhatnék? Porladó szégyen vagyok már csak, ki idejében érzi szégyenes voltát. Kivert bikának sorsa bíz ez, ki elveszti a csordát. Mit tehetnék? Egy kis halállal, kit lelkem oly örömmel vállal, csúnyákat letörölnék. Borzasztóan sok a csúnyaság, s jutnak eszedbe helyzetek, arcok, emberek, közösségek, igaz? Borzasztóan sok a csúnyaság, s mindegy, halnék vagy ölnék. Mit futhatnék? Egy-két határt tán, s aztán csalódottan megállván szidnék föl az egekre, s meg is torpannék hasztalanul, mint egy csúf, rühes medve. Mit sírhatnék? Amit szabad volt már, elsírtam ekkor és akkor, s neked eszedbe jutnak könnyek és álmatlan éjszakák. És beszélgetések, melyeknek kapcsán én már elsírtam a magam fájdalmait, ki tudja hányszor. És a vége ez lett, ne is beszéljünk róla, én vagyok a magyar bánatok legbutább siratója, mondja Ady, mert elindulnák én, hiszen az Úr erre küld, Ninive az út. És közben egy belső hang megszólal, egy fáradt, egy csömörrel teli, sokszor próbálkozott hang, hogy mit adhatnék, mit futhatnék, mit érhetnék el. Mert igen, látom én Ninive városát, meg látom az embereket ott Ninivében, meg hallom a szívem vágyait velük kapcsolatban, de megkísért egy hang, hogy mit futhatnék, mit adhatnék, mit érdemes még vele. Eszembe jut valaki, akire mindez igaz volt egyszer, hosszú évekkel korábban beszélgettem valakivel, nagyon mély, nagyon őszinte, sok-sok beszélgetés áll mögöttünk. 10 évvel ezelőtt ő éppen annyi idős volt, mint ti most. Meghallott egy hangot. A megváltó Isten szeretetének a hangját, és számomra az a csodálatos, hogy mi ezt együtt hallottuk meg, úgyhogy én már akkor korábban hallottam, ő akkor egy hittantáborban először, és emlékszem, este a csillagos ég alatt ültünk le együtt az árokparton összekulcsolni a kezünket, és ő kérte, hogy imádkozzam, és én imádkoztam érte, és ő együtt mondta velem az áment, és azt mondta, hogy ő azt érzi, hogy most tért meg. És akkor elkezdte komolyan venni ezt a hangot, hogy jöjj és kövess engem, mert küldetésed van. Úgy annyira, hogy komolyan vette, hogy Ninivében várják őt. Ninive számára az egyház, a társadalom volt. Tanár lesz, pedagógus, vallástanár, történelem szak. Micsoda, csodálatos célok. Aztán jött a kísértő hangja. Milyen furcsa volt őt látni és hallani. Aki kimondta egyszer az amment, hogy követlek, Uram, akár tűzre, akár vízre adod. És én láttam őt megtorpanni a költő szavából élve, és megfogalmazni ezeket a kérdéseket, hogy mit adhatnék, mit futhatnék, mit kezdhetnék, és sorolta az érveit, ha ilyen az egyház, ha ilyenek az emberek, ha ilyenek a barátaim. mert ő indult ám feléjük, még addig is eljutott, hogyha ilyen a családom. Aztán tett egy nagy döntést, Ninive helyett irány Tarszisz, ez neki az Amerikai Egyesült Államokat jelentette. Babysitterként belecsöppent egy nagy szabad világba. Folytassa. A történet folytatódik, persze. Ott folytatódik, hogy mindennek következménye van, igaz? Ő elindul, hajóra száll, aztán elkezd összekuszálódni az élete és a sorsa. És jönnek a kisebb-nagyobb mélységek, zuhanások, a tengerfeneke, aztán ez a bizonyos titokzatos cethal, aki őt elnyeli, szinte a pusztulás mélységeit járja meg ez az ember. Mert bár valaki azt mondta, hogy indulj el, és ő elindult, de jött egy kísértés, fáradtság, csömör, életuncsán, meg az érvek, hogyha ő ilyen, én nem tudom, egyet tudok, hogy elindult Tarziszba, és az élete elsüllyedt. Hosszú ideig kísértem őt figyelemmel, fájó szívvel, hogy merre jár életének a hajója. Nem dramatizálom, bár elég dramatikus. Kapcsolatból ki, kapcsolatba be, egyik munkahely után a másik. És most őszinte leszek, nem tudom, hogy mi van vele. Pedig nagyon közel voltunk egymáshoz. Nagyon-nagyon közel. Nézzétek, valaki azt mondja, hogy indulj el és kelj fel. Emlékszel? Valaki azt mondta, hogy ne félj, mert én veled vagyok. Valaki azt mondta, hogy ha tűzön mész át, az meg nem perzsel, és ha vízen, az el nem borít. Emlékszel? Valaki azt mondta, hogy ne félj, mert megváltottalak, neveden hívtalak, enyém vagy. Egy hang az örökké valóságból is, te ezt hallottad, de megszólal egy másik hang. Hogy van ez? Hogy miközben egy hang ezt üzeni, hogy ne félj, mert megváltottalak, neveden hívtalak, enyém vagy, folyamatosan megszólal egy belső hang, a félelmeim hangja, a szorongásaim hangja, az a hang, hogy nem vagyok szerethető, az a hang, hogy kevesebb vagyok, mint ő, az a hang, hogy eddig nem szerettek úgy igazán, mint ahogy vágytam rá. Hát akkor hol van az a valaki, aki majd szeret? És ő azt mondta nekem, hogy indulj el, mert veled vagyok. Megváltottalak, az enyém vagy. És van egy belső hang, ami azt üzeni, hogy nem vagyok az övé, hanem a félelmeimé vagyok. Meg a múltam sebeié vagyok. Meg a magányomból fakadó, rettenetes, feloldhatatlan árvaságomé vagyok. Ő azt mondja, hogy Ninive, bennem meg még mindig azt mondja egy hang, hogy Tarszisz. És ennek a városnak az életemben nevei vannak, emberei vannak, személyei vannak, élményei vannak. Nem furcsa ez? Az Isten embere, aki indulhatna ezzel a vágyal, hogy oda megyek, Uram, hová akarod. Ninivébe küldi. Ez nem egy könnyű út. Egyedül küldi. Nincs mellette senki. Idegen világba küldi. Magános ezen az úton. De az Isten küldte, tehát terve és célja van. Miért nem indul még ez az ember? Mert egy belső hang erősebb, mint az Isten hangja. Álljunk meg ennél. Őszinte szeretettel kérdezlek ma este. Kinek a hangja erősebb? Azt kértem, légy őszinte. Én csak a saját életemet látva merek őszinte lenni. Kinek a hangja az erősebb? Emlékszel erre a hangra? Mert ezt is hallottuk. Én az Úr vagyok a te Istened. Ne legyenek néked más isteneid. Így is mondhatnánk, ne legyenek nálamnál nagyobb erők az életedben. És ha őszinte vagyok, ó, ezek az erők. Egy-egy főnök, egy-egy rosszul intézett mondat attól, aki hozzám egyébként közel áll, egy-egy múltbéli seb, Melyik hang az erősebb? Emlékszel te erre a hangra? Hogy ne ülj, ne paráználkodj, ne lopj, hogy ne? Hiszen Isten embere vagy. De melyik hang az erősebb? Ez a hang azt mondja, emlékszel, ne paráználkodj. Meg ezt is mondja, hogy kényszerítelek titeket, Jeruzsálemnek leányai, hogy fel ne serkentsétek, fel ne keltsétek a szerelmet, amíg csak ő akarja, igaz? És azt is mondja ez a hang, hogy nem jó az embernek egyedül, én szerzek néki segítőtársat, hozzáillőt. Mondja a hang, indulj el, mert veled vagyok. És megszólal egy hang, hogy nekem ez jár. És akkor ez a hang bennem döntésé lesz. És az Isten azt mondja, hogy majd én szerzek, a belső hang meg azt mondja, hogy majd én magamnak megszerzem. Láttam ilyet, hogy bármi áron, mert az Úr ígéretei késni látszanak, bár megmondta, csak el kellett volna jussak Ninivébe, hogy elkezdjen munkálkodni. De én megfordultam. Majd én eldöntöm, hogy hova megyek, igaz? Majd én eldöntöm az úti célt. Meg majd én eldöntöm, hogy kivel. Meg majd én eldöntöm, hogy milyen eszközzel. Pedig az Úr egyszer megmondta. Nézzétek csak! A hajó indul, Jónás meg süllyed. Légy őszinte ma este. Én tudom, hogy ez nem könnyű. Én nem merném előttetek kimondani az őszinte válaszaimat. Csak kérdezni merek. Nézd ezt az embert, Jónást. Isten embere? Igen. Hallja Isten szavát? Igen. Tudja, hogy mi a feladata? Igen. Bízhat Isten jóságában? Igen. Rábízhatja Istenre egész életét, mindent. Ezt a ninivei utat épp úgy, mint a reád váró egy-két-három évet, meg azokat az éveket, amikkel az Isten még megajándékoz. Igen, rábízhatom az úti társam kérdését. Igen, rábízhatom ezt az ígéretet, hogy most még nincs, de holnap lehet hozzám élő segítőtárs. Igen, és szabad lehetek várni. Igen. És rábízhatom Ninive lakóit, akikhez ma este hazatérek, akikkel kapcsolatban, ha őszinte vagyok, akkor egyszer-egyszer olyan nehéz szívvel lépek hozzájuk. Igen, rábízhatom. És a kérdés ma este így hangzik. Rábíztam, átadtam, engedelmesen az Isten mutatására figyelve. Kérlek, légy őszinte. Mert a válaszodat tudom erre a kérdésre, hogy Isten embere vagy, igen. El sem hiszed, hogy mennyit jelent ez nekem, hogy te az Isten embere vagy. Sokat, mert tudom, hogy utitársak vagyunk Ninivék felé. Tudom a válaszodat, amikor ezt a kérdést hallod, hogy az ő szavát ismered, igen. Azt is tudom, hogy bízhatsz, mert már tapasztaltad az Isten jóságát. Most gondolj arra a kérdésre, amelyet legutóbb helyezett az Isten a szívedre. És azt mondta, hogy erre menj, mert ezt az irányt mutattam. Nézzétek, ennek az embernek összekuszálódik az élete. És titeket ismerve, hálatelt szívvel látom, hogy a ti életetek nem összekuszált élet, hanem útkereső élet. És mi ezen a ponton társak vagyunk, én ugyanúgy keresem az életem útjait, mint ti. Útkereső emberek vagyunk. Nézzétek csak! Ha lennének ma közöttünk, akiknek az életük valamely pontján összekuszálódtak volna a szálak, íme a megoldás. Jónás süllyed, Jónás szinte elpusztul, de valaki elkészíti a szabadulást és a megoldást. Ez a megoldás ma este így hangzik. Nem ti választottatok engem, hanem én választottalak titeket, hogy elmenjetek és gyümölcsöt teremjetek, és hogy a ti gyümölcsötök megmaradjon, hogy akármit kértek az Atyától az én nevemben megadja néktek. Ez a megoldás. hadd kérjem, hogy nyisd meg a szívedet ezelőtt a megoldás előtt. Én tudom, hogy hallottad és ismered ezt a mondatot. Nyisd meg a szívedet. Ma valaki azt mondja, hogy nem ti választottatok engem, hanem én választottalak titeket. Az a valaki, aki ismer téged, olyannak ismer, amilyen vagy. Olyannak ismer, aki vagy, és így választott ki. Nem kell, hogy többnek mutasd magad, és nem kell attól félned, hogy kevés leszel. Mert az Isten kiválasztott, és azt mondta, hogy nem ti döntöttetek mellettem, hanem én döntöttem melletted. Nektek ezt nem kell bizonygatni, hogy mi ezen a mondaton a pecsét. A Golgotai kereszt a pecsét, hogy az Isten melletted döntött. És ezt a hangot te komolyan veheted, hogy ő választott téged, hogy szolgálja légy. És ezért lehet a te válaszod ma este újból ez, hogy nem éltem még a földszínén, te értem megszülettél, még rólad mit sem tudtam, én te tulajdonodnak tettél. Még meg sem formált szent kezed, már elválasztál engemet, hogy társam légy a földön. Válaszol ma este újból ezt, annak a valakinek, aki téged kiválasztott. Mert küldetésed és feladatod van. Nézzétek, amikor elhangzik Jézusnak ez a mondata, kik tartoznak a hallgatóság közé? Magasan képzelt, különleges emberek. Egyszerű emberek. Egyszerű, de tiszta szívű emberek, a tanítványok. Őket választok ki, halászok, pénzszedők, vámosok, zélóták, mennyiféle fajta ember. Ő választotta ki őket, éppen úgy, mint téged, mert alkalmas vagy, mert méltó vagy, mert szerethető vagy, mert küldetésed van. Melyik hang az erősebb? Melyik hang az erősebb? Hogy én kiválasztottalak téged, és jöjj? Vagy ez, hogy fáradt, fásult, csüggett, reménytelen, sok sebből vérző az én tanítványi, összepuszált életem. Aztán nézd csak, melyiket veszed komolyan? Melyiknek engedelmeskedsz? Melyik vezet a döntésben? Emlékeztek sokat szóra mondjuk már, mi a hit? A hit ismeret, bizalom, engedelmesség. Megszületette már a bizalom, és megszületette már az engedelmesség. Holnap Ninivébe kell menj. És én tudom, hogy senkire nem vár Babilon ókori világa. Azt sokkal inkább tudom, hogy ha Ninivére gondolsz, azok az emberek jutnak az eszedbe, akik bizony nehéz emberek, akik hasonlóan Ninive polgáraihoz távol vannak az Istentől. És neked hozzájuk kell menned. Szobatársak, csoporttársak, legyünk őszinték, sokszor a hozzánk legközelebb állók. Ninive polgárai, de nézzétek, ez a történet pont arról szól, hogy miközben az Isten embere elmegy, Isten elkezd munkálkodni, hogy mikor és milyen eszközökkel fog a te életed Ninivéjében munkálkodni, azt én nem tudom. Bár csak azzal bátoríthatnálak, hogy tudom, hogyha bemész Ninivébe, és hiteles élettel tanúságot teszel, akkor annak mi lesz a következmény. Ezt nem tudom. Azt tudom, hogy Ninivében várnak téged, még akkor is, hogyha erre semmi jel nem mutat. Mert az Isten elkészítette a Ninivében megtörténni készülő csodát. És itt nem az a kérdés, hogy vár-e Ninivében csoda. Ez az Isten dolga. Itt az a kérdés, hogy te bemész-e Ninivébe, mint az Isten hiteles tanítvány. Itt ez a kérdés. Hogy ő csodát ad-e, azt bízd rá. Ha eljöttnek, látja az idejét, akkor Ninive lakói meg fognak térni. Én láttam ilyet is. Bent voltam ma a Lónyai gimnázium kamasz, szertelen, egyszer-egyszer pimasz kis kamaszai között. 7 évig dolgoztam között. Voltak, akik Niniveként tekintettek rájuk minden reggel, és én láttam ilyen kollégát, úgy ment be, hogy Atya ég már megint ezekhez, és úgy jött ki, hogy még a port is leverte a lábáról, csak Ninivébe ne kelljen soha többet. Láttam ilyet. És megadta az Isten azt is, hogy Ninivében, a gimnáziumban, kamasz, szertelen, bimasz diákok között az Isten elkezdett munkálkodni. És elkezdtek megtérni. Én voltam az első, aki rácsodálkozott mindenre, hogy ezek a srácok, ezek az emberek. És az Isten elkészítette a csodát. Nem tért meg egész Ninive, persze, hogy nem. De az Isten csodája tapintható volt és érezhető volt. Láttam családokat. Láttam reménytelennek hit embereket. Az Isten elkészíti a csodát, de ne ez legyen a kérdés. A kérdés az, hogy hiteles bizonságtevőként bent vagy-e Ninivébe. És nézd csak, én tudom ezt is, van egy új szövetségi történet, ami ezt erősíti. Jobb lenne megspórolni Ninivét, igaz? Legyünk őszinték, már imádkoztunk is azért, hogy Ninive végre legyen már Kánaán. Emlékeztek, van egy történet. Megoldhatatlannak tűnő helyzet, Jézus csodát tesz ott a gadarai tó partján, és akkor valaki követni akarja Jézust, hogy csak oda ne kelljen visszamenni, ahonnan jött. Mert őt ott már ismerik, az ördöngős, a megszállott, meg azok, akik ráteszik a bilincseit, emlékeztek rá? Csak megkötözni tudták, és akkor ebben az új életet nyert emberben megszólal egy hang, hogy Uram, hadd kövesselek téged. Mi Jézus válasza? Mi Jézus válasza? Az, hogy menj haza a tieidhez, és mondd el nekik, hogy mi nagy dolgot cselekedett veled az Isten. Ez a válasz. Az én szívem hangja az, hogy Uram, követlek téged bárhová még, mert jó veled. Ezzel a kis tanítványi csapattal mennyivel jobb, mint Gadara régi lakóival. De mit mond Jézus? Menj haza a tiédhez, és mondd el nekik, hogy mi nagy dolgot cselekedett veled az Isten. Hadd mondjam ezt, hogy még beszélni sem kell róla. Mert meglátszik, hogyha az Isten hatalmas dolgot cselekedett rajtad. Egész egyszerűen meglátszik az életeden, a szemeden, a tekinteteden, azon, ahogy szólsz, ahogy létezel és élsz. Menj el a tieidhez, és élj úgy, hogy ők meglássák rajtad, mi nagy dolgot cselekedett veled az Isten. Egy utolsó gondolat, azt mondja Jézus, menjetek el, hogy a ti gyümölcsötök megmaradjon, teremjetek gyümölcsöt, hogy a ti gyümölcsötök megmaradjon. Nektek ezt már nem kell mondani, van keserű gyümölcs, meg van jó ízű gyümölcs. Mindannyian ízleltünk már annyit az élet gyümölcseiből, hogy nagyon jól tudjuk, hogy van keserű gyümölcs, meg van jó ízű gyümölcs. És itt most valaki azt mondja, hogy az életed hivatása, fő küldetése az, hogy gyümölcsöt teremj. Amikor napi szinten ízlelgetik veled a keserű gyümölcsöt. Hadd ne sorolja példát, mert akkor itt alszunk, akár csak az elmúlt 4 napból, kint az utcán, az emberek között. Hallod, hogy ki milyen gyümölcsöt csámcsog a hátad mögött, miközben előtted éneklik a himnusz, ő a keserű gyümölcseit csámcsogja, mert még mindig csak ott tart. Egyébként lehet, hogy igaza van, mert keserű gyümölcsöt etettek vele évtizedeken át, és most, hogy végre jó gyümölcsöket ízlelgethetne március idusán, ő még mindig a keserű gyümölcseit csámcsogja a hátad mögött. Hadd ne részletezzem. És akkor valaki azt mondja, hogy menjetek el, és teremjetek gyümölcsöt. Ismeritek ezt, hogy ne ismeritek. Szeretet, öröm, békesség, türelem, szívesség, jóság, hűség, szelítség, mértékletesség. Ismeritek a lélek gyümölcset? Külön-külön egy egész hetes sorozatot tarthatnám mindegyikről. Hogy milyen gyümölcstermésre hívott el téged az Isten? Én csak kérdezni merem magamat. Akik ma látták az életem gyümölcseit, picit közelebbről, picit távolabbról, azok jó ízű gyümölcsöt kaptak. Szeretetet, örömöt, békességet. Láttak engem türelmesnek, hogy mindig ez az örök nagy felbújdult, igazából maga se tudja, hogy miért örök izgálva, bizonytalan, furcsa vibrálás. vagy békesség, türelem, jóság, hűség, szelítség, mértékletesség. Öröm rátok nézve azt tudni, hogy van ma is gyümölcstermű élet. Titeket ismerve tudom, hogy így és csak így érdemes élni. És én köszönöm nektek azokat a gyümölcsöket, amiket már így adtunk egymásnak. Mert erre hivattunk el egy legutolsó gondolat, ezzel tényleg befejezem. Azt mondja Jézus, hogy kérjetek akármit az én nevemben, és megkapjátok. Hogy a ti örömötök teljes legyen. És én tudom, hogy ezt a krisztusi mondatot most itt elkezdhetnénk feszegetni, hogy ez igaz-e. És hogy kell ezt érteni, hogy kérjetek az én nevemben. Jelentheti azt pusztán, hogy Uram Jézus, a te nevedben azt kérem, hogy... Vagy azt jelenti-e, hogy azokat a kéréseinket hallgatja meg, amelyek összecsengnek az ő velünk kapcsolatos tervével, és ezt jelenti azt, hogy az ő nevében? Hadd mondjak valamit, egy dolgot. Nem eldöntendő a sok izgalmas kérdést, hogy valóban minden kérdésre és kérésre igaz ez, hogy kérjétek és megkapjátok. Az én nevemben egy dolgot kérek. Tessék kipróbálni. Tessék kipróbálni. Hogy elkezded kérni az ő nevében azt, ami számodra fontos. Tessék kipróbálni. Jónás kipróbálta ezt, mielőtt indult. Ő elkezdte az Úr nevében kérni a bölcsességet, az erőt, a kitartást, Ninive városainak megtérését. Nem valószínű, nem kérte, ki se próbált. Aztán a végén még neki áll durcázni, ismeritek a történet végét, elszárad a tök. Hát Uramisten, nem így beszéltük meg. Hol van mindaz, amit álmodtam? Hol van mindaz, amit vártam? De kipróbálta? Komolyan vette? Ne? Tessék komolyan venni. Kérd az ő nevében. És ha összecseng az ő veled kapcsolatos tervével, akkor igaz lesz, hogy megkapjátok, hogy a ti örömötök teljes legyen. Áldjon meg bennünket Istenünk így, ninivei városok felé indulva. Mi az első kérdés? Melyik az erősebb hang? A saját szívem, vagy az ő hangja? Mi a következő kérdés? Merek-e dönteni, és indulni, és ránézni, hogy aztán gyümölcsöt teremjünk egy életen át, mások javára és az ő dicsőségére. Áldjon meg titeket így a mindenható Isten.